Plek Zoltán jogszociológus egyetemi tanár az Inforádió arénájának vendége. Ott hagytuk abban a hírek előtt, hogy általános közvéleménykutatási módszerekkel az igazságszolgáltatásról véleményt alkotni nem nagyon van értelme, mert hogy kevesen vagyunk egyébként a rendszernek, mármint az igazságszolgáltatásnak részesei. Van-e valamilyen olyan kutatás, amely speciálisan erre a területre vonatkozik folyamatban, vagy készen, tehát amit ha valaki érdeklődik, akkor meg tud nézni?
Ugye arra gondol, hogy vannak-e úgynevezett véleménykutatások, tehát hogy a konkrétan a bizalomra vonatkozó kutatások, akkor azt lehet mondani, hogy ilyeneket lehetne csinálni, és amennyire én tudom, az újt egyszer meg is rendelt, talán a Sonda Ipsos-tól egy olyan kutatást, amiben megkérdezték az igazságszolgáltatásban dolgozó kollégákat, ügyvédeket, nyomozókat, ügyészeket arról, hogy mi a véleményük az igazságszolgáltatás működéséről. Ebből csak az került nyilvánosságra, amit éppen a megrendelő úgy gondolta, hogy az kedvező ránézve, tehát az egész nem került nyilvánosságra soha. Mégézem köztpénzben megrendelt kutatást, tehát ki lehetne kényszeríteni az adatokat. De abban például vannak olyan kérdések, amelyek ezért elgondolkodhatóak, amelyek azt mutatják, hogy akár a politikai befolyásoltság, akár a korrupcióval kapcsolatban nem egyértelműen pozitív a kollégák véleménye sem. Tehát ezt komolyabban kéne.
Ez egy finom megfogalmazás, vagy egy ilyen pozitív,
vagy negatív? Ugye azt tapasztalt a politikai befolyásoltságot bíróságon, vagy tapasztalt a korrupciót bíróságon, tehát még egyszer mondom, ez nem általános állampolgári reprezentatív minta volt, hanem nyomozók és ügyészek is. Rendőrök, akik minden napnak a munkájuk során igazságszolgáltatással, tehát ebben az értelemben kielégíti ezt a kritériumot, hogy nem címkék alapján beszélnek. Nem volt minden tekintetben kedvező ez a vélemény.
Tapasztaltak politikai befolyásolást, tapasztaltak korrupciót?
X százalékban. Uh-huh. Na de hogyha én azt mondom, hogy ha megkérdezek mondjuk egy budapesti ügyvédi mintát, hogy azzal a kérdéssel, hogy tapasztalt-e ön korrupciót a magyar igazságszolgáltatásban, és erre azt mondja 18%, hogy igen, az akkor ez nagyon sok.
Az nagyon sok.
Tehát ezzel valamit kezdeni kéne. Lehet, hogy rossz a képe az ügyvédeknek az igazságszolgáltatás, ez egy fals információ, de hogyha már szemérünk attitűdöket, akkor ezt tessék komolyan venni.
Ezt a 18%-ot ezt most csak arányérzékelésképpen mondta, vagy nagyjából ennyire
közelítően. Közelítően, tehát hogy nagyjából ilyen. De ezeket nem oszták nyilvánosságra. Én azért gondolom, hogy itt nagy baj van, mert ha egy közintézmény megrendel egy közleménykutatást közpénzből, az mégse egy mosóportgyártó, tehát mégse az van, hogy akkor ő lenyeli ezt az információt, hanem azért ez egy olyan dolog, amihez az állampolgárnak is köze van, tehát ezt kéne tudnunk.
Jó, valami ilyesmit neveznek átláthatóságnak, de például mit kéne átlátnom nekem az igazságszolgáltatási rendszere? A nyomozástól a legfelsőbb bíróságig az egész működés?
Hát hadd mondjam azt, hogy itt több szinten szét kell választani a dolgokat. Egyrészt ugye a nyilvánosság és az igazságszolgáltatás viszonyában van egy elem, ami nagyon sokszor szóba kerül, ez az ítélkezés nyilvánossága, az ítéletek nyilvánosságra, a jogerős ítéletek kutathatósága, stb. Ezekkel így sincs minden rendben. A másik, ami aránylag új a magyar közélemény számára, de amiből nagyon sok probléma származik, az az intézmény, az igazgatás átláthatósága, hogy hogyan működik ez az egész, amit igazságszolgáltatásnak nevezünk. Nyilván nem
tudom, hogy az én ügyembe kijelölte ki a bírót.
Nem ilyen módon, hanem olyan módon, hogy általában kicsinálja a kijelölést például. Hogyan képzik a bírákat? Hogyan választják ki a bírákat?
Tudom, hogy a Bíróképző Akadémia honlapja, rá lehet kattintani, nem elég.
És mit tud meg belőle? Meg tudja belőle, hogy hogyan választják ki a bírákat? Mondok egy példát. Itt van például, de lehetne más államokat is mondani, csak ugye a méret okán szívesen szoktunk hivatkozni Hollandiára. Hollandiában például az a rendszer, hogy minden nyilvános. Az első jelöléstől kezdve, hogy valaki pályázik egy bíróságállásra, az X pályázónak a neve, életrajza megismerhető. Hogy hogyan születik a döntés erről. Sőt, kötelező minden évben egy szociológiai kutatást végezni a bírói karról, hogy a közvélemény tudja azt, hogy kik ezek, akik ítélkeznek, mert a talár az elfedi a konkrét esetben a személyt, de a holland állampolgárnak joga van tudnia azt, hogy aki elfedett a konkrét esetben egy talárról, az egyébként milyen szociális helyzetben van, milyen elveket val, nehéz ügyekben hogyan döntene. Egy nagyon komplex kérdőre kell válaszolniuk, amit nyilvánosságra hoznak. Nem személyre lebontva, hanem a bírói karról mutasson valami képet. De átlátható az igazgatás abban az értelemben. Én nem csak az üvegzseb törvény értelmében, hogy hova költik a pénzeket, bár most megjegyzem, mert most nem lesz itt, de itt sincs minden rendben. Hanem hogy hogyan történnek döntések. Tehát, hogy hogyan dönti el azt egy központi igazgatás, hogy melyik megyében hány státusz létesít éppen. Ez nem biztos, hogy ez egy olyan információ, ami teljesen irreleváns az átlag állampolgár számára.
Nem az ügy hátralék alapján dönti el, ahova sok ember kell, igen. Ott lesz sok ember.
Na most hagyd mondjak is példát. Ugye a mai helyzetben vannak ügyek, ahol egy 40 akárhány ügye van folyamatban, és vannak olyan megyék, ahol 240. És ez 10 éve így van.
Szoktak jönni vidékről bírák ítélkezni Pestre, aztán ennek haza.
Az a furcsa, hogy fordítva.
Fordítva is?
Is szokott lenni. Annak ellenére, hogy a budapesti bírák jobban leterheltek, mint a vidékiek. Tehát éppen ezt mondom, hogy ha ezek a döntések láthatóak, ha világos, hogy mi alapján történnek. Mondok még egy példát. Minden igazságszolgáltatásról az alapvető információ az, hogy mi az aránya az a befejezett és a folyamatban maradt ügyeknek, mennyi érkezik. Ebből le lehet mérni a bíróság teljesítményét. Amit ma hall az állampolgár, az a következő. Bármely hivatalos vezetőt kérdez meg, azt fogja mondani, hogy érkezik töménytelen mennyiségű ügy. Szoktak mondani 1.300.000, 1.400.000 ügyet. Most ez az átlag állampolgár számára ez nagyon nagynak tűnik. De nem kérdez vissza általában az újságíró sem, mert hát ő sem biztos, hogy felkészült, hogy tessék mondani, mennyi ebből a peres és mennyi a peren kívüli. Mert ezért ugye a peren kívüli egy fizetésre meghagyás, hogy azt titkárok csinálják általában, az nem ez bírói munka. Még hogyha a bíró is végzi, hát ez egy ilyen izé. Tudni, hogy a peres ügyek a perszáma az nem nagyon nőtt. Évek óta nem nő, és mondjuk ebből a 1.400.000-ból csak 380, maximum 400.000 a peres ügy.
De erről nincsen statisztika?
Hát ez az. Tehát egy létezik statisztika, csak ez az a dolog, ami én belátom, hogy egy napi sajtó számára statisztikákat olvasgatni nem olyan nagyon felemelő érzés. Egyszerű megkérdezni egy főbírót vagy egy akármilyen vezetőt arról, hogy tessék mondani, mi a baj a bírósággal, azt fogja mondani, hogy kevés a pénz és sok az ügy. Na de ez egy politikai lobbizásnak a kérdése, azt akarja elérni a költségvetésben, hogy emelkedjen a bíróság költségvetése. Na de ha megnézem azt, hogy az évek során, most már 10 éve eltelt, tehát nagyon jelentős az az idő, ami alapján mérleget fel lehet állítani, hogy mondjuk hogyan változott a peres ügyek, ami tényleg munka a bíró számára. A peres ügyek érkezése, a befejezett és a folyamatban maradt, és akkor ezen kívül a 2 éven túli ügyek lenni, akkor azt látom, hogy igazából a peres ügyekben nincsen növekedés, vagy inkább csökkenés van, amióta bevezették ezt az új modellt. Bizonyos jogszabályi változások következtében persze azért vannak ilyen kiugró évek, de alapvetően a 400-et nem éri el a peres ügyek érkezésének a száma, és ahogy csökken az érkezés, úgy csökken a befejezések száma. Na most én belátom, hogy az intézmény terheli a peren kívüli ügyek mennyiség is, persze, de azért ez mégsem ugyanaz. És igazgatási probléma az is, hogy az egyik megyében ekkora ügyteher van, a másik megyében akkora. Azért a bírói karban is feszültség ezt, hiszen gondoljunk bele, hogy az a bíró, akinek 40 ügye van, és akinek 240, ugyanabban a bértáblázatban ugyanannyi bért kap érte.
De ez kinek a dolga volna a főbíró?
Na ez az igazgatás kérdése. Tehát azért van egy úgynevezett OIT, ugye ez a központi igazgatási szerv, amiben a garanciás jogok miatt kétharmad részben bírók ülnek, hogy a központi igazgatást végezze. Most a központi igazgatás azt jelenti, hogy nem megyei lobbizás folyik a központban, mire van magyar hagyomány, más területeken is, hanem az egész érdekében, tehát az országos érdekében fog valamilyen igazgatási tevékenységet végezni a központ. A baj ezzel az, hogy a megyei elnökök ülnek ebben a központban. Tehát egy ilyen kijárós, lobbizós rendszer alakult ki az idők során. Egyetlen belső intézményes elem volt, amelyik a központi érdeket próbált érvényesíteni, ez az OIT-nek a hivatala, amelyik előkészíti a döntéseket.
De nem dönt.
De a hivatal és az OIT között ez elejétől fogva, de 92 óta nagyon erősen, egy elképesztő feszültség jött létre, aminek az lett az eredmény, hogy elmozították a hivatalvezetőt, és beraktak egy megyei elnököt a hivatal élére, aki lényegében az újt lenyelte a hivatalt is. Tehát nincsen ellensúlya belül a rendszernek. Most azt nagyon nehéz megértetni, még szakemberekkel is, hogy a önigazságszolgáltatási modellek, amelyek arra épülnek, hogy igazgassátok ti bírók magatok az egész igazságszolgáltatást, azt nem lehet végrehajtóhatalommal, és igazából a parlamenttel sem nagyon, csak a költségvetésen keresztül valamennyire kontrollálni, hanem belső hatalmi megosztási rendszereket kell létrehozni. Csak nagyon egyszerűen nem akarom ezt túl dimenzionálni, vagy nagyon bőrérezteni, hogy ne ugyanazok döntsenek a bírák kiválasztásáról, pénzekről, épületekről, mindenről, tehát kivétel nélkül mindenről, hanem legyenek ezek szeparálva. De erre vannak modellek egyébként olyan országban, ahol bevezettek ilyen tanácsi rendszereket, hogy tessék akkor leválasztani. Tehát aki eldönti, hogy kiket veszünk fel, az ne ugyanaz legyen, mint aki arról dönt, hogy milyen pénzek hova mennek. Tehát ez megoldható, ezek technikák, amit meg kéne tanulni.
Meg Zoltán, köszönöm szépen.
Köszönöm én is.